52. álom. A homlokomon gyöngyözni kezdett a veríték. Körülnéztem a teremben. A mennyezet alatti falat kímleltem. Ott valahol kellett lennie a klímaberendezésnek. Ott is volt, a jobb oldalon, de a szellőző bordákon látszott, hogy nem működik. Hiába voltam rövidújú inkben és egy vékony fehér vászonnadrágban, akkor is verejtékeztem. Az egész helyiség átmelegedett. Nem tudtam elképzelni, honnan jön a meleg, amikor a terem falain ablakot se láttam. A többi terem felé csak a bejárati ajtón át lehetett közlekedni. Ez volt az utolsó kiállító terem. Mivel hosszabb ideig a teremben szándékoztam maradni, mert számomra érdekes dolgok voltak a falon, kapcsoló után kezdtem kutatni. A bejárati nyílás belső részén találtam meg. Nem haboztam, bekapcsoltam. A halk zúgás jelezte, hogy a berendezés működni kezdett. Visszamentem a terem közepére, ahol egy rövid, kárpitozott pad állt. Ugyanarra a helyre ültem le, ahonnan a kapcsoló keresésére indultam. Egyedül voltam a teremben. Meghívásra érkeztem. Ez egy rendhagyó fotókiállítás. A sok különleges fotó mellett én is kiállítottam egyet. A nevezetes Kád képet. Jelenleg az összes többi konkurens fotó érdekelt. A zsűrizés is rendhagyó volt, de nekem kellett fölülbírálnom, ezért hívtak meg. A szerzők most már nem állóképeket készítettek. Néhány másodperces mozgó felvételek örökítették meg a természetet, az állatokat, a virágokat vagy az embereket. A felvevőgép előtt meg is lehetett rendezni a látványt, de ha valaki utómunkálatokkal gazdagítja vagy szépíti, az sem számított szabálytalanságnak. Az így elkészített felvételeket egy számítógépbe táplálták. A program fogja felmérni a fotó látványát, a kompozíciót, a színeket, és azok alapján rangsorolja őket. Egyáltalán nem lehetett tudni, hogy a gép szerint melyik lesz a favorit. Azért hívtak oda, hogy véleményezzem a gép rangsorolását. Ki kellett még várni, hogy a bonyolult program befejezze a munkát, közben megnézhettem a beküldött alkotásokat. Az előttem lévő fal teljes egészében képernyő volt. Gombnyomással vetíthettem ki a számítógépbe táplált látványfotókat. Megjelenítettem az elsőt, a címe Hullámok. A kékes-zöld, sötét tengeri hullámok beborították az egész kép felületét. Az előtérben háttal bordóruhás szőkehajú lánya hullámok felé igyekezett. Léptei a szürke homokban nyomokat hagytak. A szél lebegtette hosszú, palást-szerű ruháját. Az is úgy hullámzott, mint a tenger. A látvány néhány másodpercig tartott. Ez idő alatt a lány nem ért el a tengert. Látszott, hogy a szerző imádja a természetet. Az ember és a körülötte lévő világ csodálatos kapcsolatát mutatta be. A kreatív művész a Photoshop program segítségével teremtette meg a különös látványt. A kissé meseszerű fotó egy olyan világot ábrázolt, ami csak az álmainkban létezik. A következő fekete-fehér alkotása egy leparkolt kis autóról, a fítyóról szólt. Egy hosszú ruhás hölgy tesz meg néhány lépést, mielőtt beül a kocsiba. A nőnek csak a sziluettjét hagyta meg a szerző, és a kivágott alak helyére színes képeket monitorozott. Noha első pillanatban úgy tűnik, hogy a látvány személytelen, de a sziluett alaposabb szemrevételezése után kiderül, a beillesztett fotók új mélységet tárnak fel, és a belső ént teszik láthatóvá. Azután a Hawaii-szigeteken született Nicole Kidman színésznőről készült egy sorozat mozdulatlan látványkép. A szerző egymásba úsztatott állóképekkel mozdította meg a színhelyet. Kidman egy különösen szegényes szobában fürdik, és utána mossa ruhaneműjét. A hat élethelyzet szerkesztett látvány volt. A színésznő ügyesen birkózott meg a fotós beállításaival. Látszott a felvételeken, hogy profi módon uralja a helyzetet. A következő látvány egy brazil karnevál királynője volt, aki a Rio de Janeiro-ban szambát táncol. A néhány mozdulatból álló attrakciót igazi színes látványosság jellemezte. Itt az alkotó csak az elkapott néhány másodpercnyi szépséggel konkurált a többi felvétel mellett. Majd egy jóképű szőkeség mikrofonnal a kezében, csak alsó fehér neműben, kezében letakart mellekkel tátogott a stúdió szürke háttér előtt. Trükk segítségével hol két figura lett belőle, hol pedig egybeolvadt. Azért tátogott, mert a látványhoz nem párosult semmilyen hang vagy zenei aláfestés. Emiatt már az is hibának számított, hogy olyasmivel pályázott a szerző, ami hangot is igényel. Épp amikor tovább szerettem volna haladni, beszólt hozzám egy szigorú, középkorú szemüveges nő, hogy félbe kell szakítanom a nézést. Amikor a számítógép kijelöli a győztes látványfelvételt, az összes részvevő számára gála vacsorát szerveznek. Szerintem ez rendben is lett volna, de az érdekelt, hogy ebben a szervezésben nekem mi a feladatom. Arra is választ kaptam. Megtudták, hogy kiváló paprikást tudok készíteni, tehát értek a főzéshez, ezért ellenőriznem kellett, hogy rendben folynak-e az előkészületek a konyhában. Nem akartam elutasítani a kérést, bár inkább a vetítőteremben szerettem volna maradni. Annál inkább, mert a konyha a kastélykomplexum régebbi másik részében kapott helyet. Ahhoz, hogy odajussak, át kellett gyalogolnom egy széles, rendezett pázsiton. A hosszúkás, kétemeletes kőépület nem volt valami látványgerjesztő. A tetőszerkezete alatti ablakokban muskátli virított. Ez azt jelentette, hogy a manzárdon is laknak. Az épület közepén levő kapuai homlokzatán jobb oldalt egy nagyobb kőlapból női szobor figyelt rám. Az alkotást úgy készítették, hogy felsőtestének kisebb részét befalaszták a márványlapba. A nő valahova a távolba tekintett. Melleit modern trikót akarta. Magasba emelt jobb keze veszélyes intésre állt. A behajlított jobb combjának csak egy kis része látszott. A hajlat takarta mezítelen ágyékát. A női figura valami angyalra utalt, mert hátán széttárt szárnyakat véltem felfedezni. Azt tette különlegessé a falba épített szobrot, hogy amikor a közelébe értem és hosszabban kíváncsiskodtam, a szobor megmozdult. Szemeit rám szegezve az intést nekem szánta. Nem tulajdonítottam ennek nagyobb jelentőséget, még az sem lepett meg, hogy megmozdult, hiszen nemrég annyi különleges felvételt láttam, amelyek a lehetetlennel párosultak. Bementem a kapuaiba. Azon belül bejárat nyílt a jobb és a bal épület szárnyba. Már útközben eldöntöttem, hogy engem a kalácsok érdekelnek. Ami az ételt illeti, feltételeztem, hogy azok elkészítésével nem lesz gond. A jobb oldali lépcsőházba mentem. Arra lehet a konyha. Jó lett volna, ha találkozok valakivel, aki útba igazít. A szigorú szemüveges titkárnő nem mondta meg, hogy merre kell mennem. Valószínűleg magától értetődőnek vélte, hogy tudom. Az üres előcsarnok falai eléggé kopottnak tűntek. Látszott, hogy valamikor szép lehetett, de most már több helyen hullott a vakolat. Nem ilyen helyet vártam. Azt reméltem, ha tovább megyek, jobb állapotban lévő teremre bukkanok. Az előtér végén a dupla csapóajtó mindkét szárnya közepén térd magasságig eléggé elkopott. A pincérek jutottak eszembe. Amikor mindkét kezük tele van tányérokkal vagy tálcával, rendszerint a lábukkal rúgják ki az ajtót. A szabály szerint a bal oldali a bejövő, a jobb oldali a kimenő csapóajtó. Tudtam, azért van így, hogy menet közben ne ütközzenek egymásnak. Csend honolt, és nem is vártam, hogy valaki kijöjjön azon az ajtón, de akkor is a kimenő felét választottam. Emögött az ajtó mögött is egy kisebb terembe értem, valószínűleg ott tartották a konyhából hozott ételt, majd onnan porciózták ki a vendégek számára. Ez a helyiség is kopott volt azzal a különbséggel, hogy ablaka is volt. A tovább nyíló ajtó hirtelen kitárult. Egy fiatal lány jött be kétágú, alacsony alumínium létrával. Úgy tett, mintha nem vett volna észre, de én tudtam, hogy ez nem igaz. A létrát az ablak elé állította és felkapaszkodott rá. Egy vizes szivacsal mosni kezdte az ablaküvegeket. Jól szemügyre vettem, mert csak tőle kérhettem útbaigazítást. Nem akartam megzavarni munkájában, ezért megvártam, míg végez és lemászik a létráról. Arcvonásai nagyon hasonlítottak a kint lévő szoboréra, sőt, még olyan fehér trikót is viselt és hozzá újszerű farmer sortot. Persze szárnyai sem voltak, de mégis azt a benyomást keltette, hogy a szobrász róla mintázta a külső falon ékeskedő művét. Amikor végre rám nézett, megkérdeztem, merre van a konyha. Készségesen, mintha várta volna a kérdést, elmagyarázta, hogy merre menjek. A következő ajtó mögött hosszú folyosó van, annak a végén, ha az utolsó ajtót kinyitom, még egy folyosóra bukkanok. Ott a három ajtó közül a középső vezet a konyhához. A magyarázat végén egy jó tanáccsal jutalmazott. Ha egy golflabdára hasonlító fehér csokoládémázzal borított minyont ajánlanak kóstolóra, ne fogadd el, mert beletörik a fogad. Ezt csak képletesen mondom. Megköszöntem a jó tanácsot, és már is nyitottam az ajtót. Mögöttem ablaknyitást és szárny csapkodást hallottam. Mire visszafordultam, a lány eltűnt, csak a létra jelezte, hogy mégis ott járt. Az ajtó után tényleg egy hosszú folyosó várt rám. Már unni kezdtem a rengeteg folyosót, jobban éreztem magam a kivetített képek társaságában, de eszembe jutott a szigorú, középkorú, szemüveges nő tekintete, így tovább mentem. A folyosó végén benyitottam az utolsó ajtón, világos és fehérre meszelt gang tárult elém. Jobb állapotban volt, mint amilyeneket eddig láttam. A tornác egyik oldalán végig ablakok sorakoztak, ezért nappali világosság áradt. A végén tényleg három ajtó nyílt, az egyik jobbra, a másik balra, a harmadik pedig egyenesen tovább vezetett. A középső ajtón léptem be. Rögtön zajos, ritmikus zene ütötte meg a fülemet. Ott is egy folyosón találtam magam, amely tele volt fehér szakácsruhába öltözött férfiakkal és nőkkel. Beszélgettek. Sőt, többen, főleg fiatalok zenére aerobik táncot jártak. Várták, hogy elkezdődjön a nagy vacsora, és jó erőben legyenek, amikor gyorsan tálalni kell. Amikor megláttak, a zene elhalkult, és a táncolás is abba maradt. Figyelni kezdtek. Úgy éreztem, nagyon meglepődtek, mert soha vendég nem jön a konyha közelébe. Egy idősebb, kövér hölgy indult felém, hogy üdvözöljön. Mögötte két kíváncsi férfi jött. Az uniformisok alapján mindannyian a konyhához tartoztak. Kedvesen üdvözöltek, és nem kérdeztek, mi áradban vagyok. Elmondtam, hogy az étel minőségét jöttem ellenőrizni, és a konyhába szeretnék menni. A konyha nem itt van, hanem mindjárt elvezetlek, szólt készségesen az asszony. Visszafordultunk. Csak pár lépést kellett megtenni, amikor egy oldalfolyosóhoz értünk, ott bekanyarodtunk. A folyosón főszakácsok és konyhafőnökök hemzsegtek, végre megtaláltam a konyhát. Hatalmas, modern konyha volt, tele sürgőforgó szakácsokkal. Az elkészült ételeket és a süteményeket az ablakpárkányra halmozták. Amikor bementem, észrevettem, hogy nem szívesen látnak itt. A kövérasszony, akivel jöttem, kedvesen szólt, hogy csak nyugodtan nézzek körül. Elmondta az ottani főszakácsnak, hogy mi áradban vagyok. Ő bólintott, majd intett az egyik fiatalabb lánynak. A szakács lány egy telitál különféle süteményt tett elém. Közöttük a tál elején ott díszelgett a golflabdára hasonlító fehér csokoládémázzal borított minyon is. Nassoljál, szólt kedvesen a főszakács. Valamennyien érdeklődéssel várták, hogy melyik süteményt választom, még a folyosón tornázó segédek is oda tolakodtak. Oda léptem a tálhoz. Hátratett kézzel szemügyre vettem a süteményeket. Még le is hajoltam feléjük, hogy jobban megnézzem a választékot. Úgy tettem, mintha nem tudnám eldönteni, melyiket vegyem el. Végül is a jobb kezemmel lassan az egyik nagyon tetszetős süti felé nyúltam. Morajlást és sóhajt váltott ki. Ez a szándékom, ezért visszahúztam a kezemet, és a fehér golflabda felé nyúltam. A takarító lány intelme ellenére is azt választottam. Amikor kiemeltem a tálcáról, elsötétült minden előttem. Nem ájultam el, mert mozgást és lépteket hallottam. Amikor újra világos lett, a szakácsok és az egész konyha eltűnt. Újra a képvetítő teremben voltam. A szigorú, középkorú, szemüveges nő állt mellettem. Ez az egész teszt volt. Nem magát teszteltük, hanem a számítógép programját. Ő döntött arról, melyik minyont fogja kiválasztani, és igaza lett. A képek elbírálásában is ezért lesz igaza.